Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Goa, maga a paradicsom, ugye ezt mondják az itt élők, és az biztos, hogy teljesen más Goa, mint India többi állama. Egyrészt azért, mert ugye portugál gyarmat volt egészen az 1960-as évekig, ma már India része. Másrészt azért, mert jóval magasabb az életszínvonal. Most már nagyon sok szállodát találunk a gyönyörű fehérhomokos tengerparton, bár nincsenek olyan óriás rendezvények és izgalmas partik, mint egykoron. Már eleve furcsa, hogy az otthoni időhöz képest 4,5 óra az időeltolódás. Úgyhogy nem lehet egyszerűen kiszámolni, hogy mondjuk Európában, Budapesten, Magyarországon hány óra van, hanem még a 30 perccel is bajlódni kell. De hát persze a helyiek ezzel nem bajlódnak, mert hogy a többségük soha nem hagyja el Indiát. Nagyon sokan próbálkoznak a turistákból élni Goán, ebben az indiai tagállamban, és nagyon sokan át is verik őket. Azért Mexikóban, Indiában bizony nagyon óvatosnak kell lenniük a turistáknak. Engem ebben a két országban vertek át a legtöbbször, bár nem a legjobban, tehát ezek csak ilyen kis tiklik, de az biztos, hogy a hotel bookmakerektől a taxisokon át mindenki ügyeskedik. Azzal azért mindenképpen együtt kell élni, és ez természetes is, hogy nagyon sok baksisra van szükségük, hogyha valaki kikapja a kezünkből a csomagunkat, és mellette két ember csak sétál, akkor egyrészt kell az önjelölt hordárnak adni, ez ugye természetes, de a két biztosító embernek is kell baksist fizetni. Mindez érthető, tehát ezzel nem szabad felháborodni, ezt nem is tekintem végül is átverésnek, hiszen nekik meg kell élniük, még hiába mondjuk azt, hogy Goán viszonylag jól élnek a helyiek, azért mégiscsak vannak nagyon szegények, úgyhogy ez az egy lehetőségük van arra, hogy valamilyen szempontból pénzt jussanak, megéljenek, tehát ez természetes, úgyhogy én mindig adtam nekik egy keveset, tehát tényleg ilyen kis apró pénzekről van szó. A helyi fizetőeszköz a rúpia. Egy rúpia nagyjából 6-7 forintot ér, 1500 rúpiáért már olcsó hotelszobákat kínálnak. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan 10 000 forint körüli összegért már WC-papíros mosdóval lehet szobát kapni. A WC-papíros mosdó az extrának számít, ugyanis a helyiek főként öblítő kacsát használnak. Így is lehet működtetni ugye a dolgokat, de az angol WC-hez azért hozzászoktak már a turisták. Az igazán nagy pénzű turisták ebből semmit sem éreznek, mert a részükre luxus hoteleket építettek a tengerparton, úgyhogy békéssel lehet gyönyörködni a naplementében, a fehér homokos tengerparton üldögélve, és a pincérek még a koktélt is kihozzák a tengerpartra. Aztán, ha már sokáig üldögéltünk koktéllal a kezünkben, akkor nem sokára megérkezik a helyi árusok valamelyike, és megvan a kötelező társaság is. Ők mindig kedvesen érdeklődnek, majd felkínálják termékeiket, és hát előbb-utóbb veszünk valamit, az biztos. Goa tengerpartja hófehér homokos, és ez tényleg igazi hófehér homok, tehát vakítóan szikrázik rajta a napfény. A pálmafák a víz fölé hajolnak. Nem érdemes egyébként sokáig a luxus hotelekben üldögélni a medence mellett, ugyanis a közeli őserdő élmények sokaságával vár minket. Például meg lehet fürödni egy elefánttal. A hatalmas ormányos a patak közepén állva hátrafordult, majd nagy erővel rám fröcskölt, vagy 20 liternyi vizet. Zuhany volt ez a javából, úgyhogy levegőt is alig kaptam az óriási állat hátán. Aztán a jelenet megismétlődött kétszer, ám ekkor már felkészültem. Gyorsan hátra kaptam a fejem, úgyhogy maradt a dolog élvezeti része. Elefánttal együtt fürödni jó pofa dolog. Szerintem mindkét fél így látja, a turista is, meg az elefánt is. Az ember jót játszik az élő tusolóval, az ormányos pedig nem csupán a fröcskölést szereti, hanem a zuhanyt követő kefélést is. Ennek az a lényege, hogy az elefánt az oldalára fekszik, a gazdája és az önkéntes segítők pedig egy kemény kefével elkezdik dörzsölni, vakarni az elefánt bőrét. Hogyha már mindenki tiszta és vizes, akkor az állat elégedetten feláll és hazabattyog. Ilyen egy tipikus elefántmosdatás és turistamosdatás Délnyugat-Indiában. Ehhez persze képzeljenek el egy kristálytiszta patakot, amely a sziklafalnál felduzzadt kicsit, a parti részen pedig buja fákat, őserdei hangulatot. Még egy termetes majom is ellátogatott az eseményre, izgult nagyon, csak úgy rázta a lombokat. Majomból nagyon sok van Délnyugat-Indiában, veszedelmesek is, hiszen nagyon szeretnek mindenfélét elcsenni. Például elviszik a turisták fényképezőgépét, szatyrait, tehát játékosak nagyon, de hát amikor valakinek mondjuk az útlevelével a kezében rohan egy majom a fán, akkor ő már kevésbé játékosnak ítéli ezt meg. Minden esetre vigyázni kell nagyon a holmira, és alaposan meg kell ragadni, nehogy egy kis majom is megragadja. Nagyon erősek egyébként a majmok, tehát hogyha megpróbálunk játszani velük, akkor biztos, hogy alul maradunk még egy 50 centis majommal szemben is. A patakból kifelé jövet, itt az elefánt mozdatásos forgatásunkon még láttam egy narancssárga százlábút, körül 30 centis volt, hát nem hittem el, hogy ilyen létezik. Utoljára egy német játékbolt polcán vettem észre hasonlót, de az műanyagból volt. Ez a százlábú viszont élt, és épp sietett valahová. Úgyhogy azért lefotóztam meg, felvettem a kamerával, mert ilyen élőlényt muszáj. Szerintem bárhova el lehet passzolni, hogy ilyen fantasztikus élőlény van a Délnyugat Indiában. A turisták kedvéért egyébként az elefántokat izgalmas produkciókra is betanítják. Az állatok például minden nap fociznak egy órát. Kapásból tudnak lőni, de nagyon jól egyébként, oldalról be kell nekik passzolni, és az elefánt jobbal-ballal egyaránt jól lő. A hálóőr egy helyi fiatalember, és komolyan kell védenie, ugyanis a legtehetségesebb elefántok nem csak egyszerűen belerúgnak a labdába, aztán lesz, ami lesz, hanem tényleg kapu felé rúgják, a felső sarok felé, úgyhogy több szép gólt láttam az elefánt focin, mint a legutóbbi magyar bajnokin. Az elefántok néha meccset is játszanak. Ez úgy működik, hogy a helybeliek mindegyik elefánt hátára valamelyik híres foci nemzet mezét aggatják, esetleg valamelyik híres focistáról nevezik el az elefántot. Ami érdekes, hogy itt a goai elefánt meccseken majdnem mindig a németek győznek, Ballack a hím elefánt vezérletével, úgyhogy ő a legtehetségesebb elefánt focista Délnyugat-Indiában. Ugye mondtam, hogy egy órát naponta az elefántok fociznak, 30 percig pedig festenek. Erre is betanítják őket. Megállapíthattam, hogy az elefántok többsége kubista, a mértani formák alkotása ugyanis már remekül megy nekik. Az elefántok festményeit aztán a turisták vásárolják meg egységes áron, és el is kell egész jól, szinte mindegyik, úgyhogy ez jó üzlet a helyieknek. Nagyon sok a turista, fél óra festés után születik körülbelül, ugye mindegyik elefánt egyet-egyet fest, születik körülbelül 25 festmény, és aznap el is megy ezek jó része, a maradékot pedig ilyen vándorárusoknak adják el, akik mint elefánt festmény kínálgatják a turistáknak. Ez persze nem hiszik el általában a turisták, de pedig igaz, tehát tényleg az elefánt festette. Az orványosok nem csupán sportolók és művészek, hanem kemény munkások is. Ugye mondtam, hogy egy órát fociznak, fél órát festenek, de amikor éppen nem a turistákat viszik a hátukon, meg nem mosdatják őket a turisták, akkor kijelölt útvonalon cipelik a különböző farönköket a dzsungelen át, a közeli fakitermelésben segítkeznek 2-3 órát, este felé pedig egy éjszakai dzsungeltúrára viszik a vendégeket. Furcsa egyébként az elefánt hátán üldögélni, ugyanis az elefánt eléggé önjáró, hogyha megéhezik, akkor tör magának némi zsengefaágat, és kiegészíti a házi lucernával, úgyhogy ha éhes vagy szomjas az elefánt, akkor csinálhat bármit az idomár, az elefánt eszik, iszik, és végzi a dolgát. Egy ilyen kis furcsa csákányszerű dolog van az idomár kezében, és olyankor az elefánt füle tövét elkezdi csákányozni, hogy jobb belátásra térjen az állat, és mondjuk ne menjen el fürödni a mindenféle vadaktól hemzsegő kis helyi folyocskába, de hát az elefántot nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy ő ne menjen el. Az elefántok szinte állandóan esznek egyébként, napi 16 órán át étkeznek. A gondozók közül sokan jógával és imával kezdik a napot. Az őserdőben megbújt egy kis hindu templom, mi is elmentünk ide, és mindegyik tevékenységhez, a jógához és az imához is ideális, testnek és léleknek egyaránt lehet áldozni. Mi is jógáztunk, itt megtanítottak pár dologra minket, hát ez az, ami nekem nem megy, de voltak egész ügyes turisták, úgyhogy inkább abba hagytam és segítkeztem a felvételek készítésében. Erről is készítettünk egy filmet. A világ legdrágább fűszernövénye a sáfrány, nem tudom, hogy tudták-e a kedves hallgatók, a képzeletbeli dobogó második helyén pedig a vanília áll. Ez szintén annyira értékes, hogy a vanília ízű termékek gyártásakor nagyon sokszor nem vaníliát használnak, hanem csak aromát, mert túl drága lenne az igazi vanília. Legalábbis ezt mesélte nekem egy derék indiai idegenvezető, miközben végig kalauzolt minket a világ egyik legnagyobb fűszerültetvényén. Nem csak a vaníliát láthattam eredetiben, hanem a borsot is. Mint kiderült, a világon többféle bors is létezik, van fekete bors, fehér bors és piros bors. Ez azonban nem azt jelenti, hogy három különböző növény lenne, csupán a feldolgozási eljárás különbözik, és az, hogy mennyire éretten szedik le a termést. A fekete bors, a fehér bors és a piros borson kívül a negyedik, szintén ízesítéshez használt borsféleség a zöld bors, de ezt kevés helyen használják. Ez úgy készül, hogy az éretlen bogyókat ecetes, sós lében konzerválják, és így lesz a zöld bors. Aztán utána, hogy egy kicsit jobban megérik, akkor fehér, piros, fekete bors lesz utána, és ezt lehet használni, és persze eladni a piacon. Amíg figyeltem a vezetőnk magyarázatát, majdnem elbuktam egy kétméteres fatörzsben. Érzi a kérgének az illatát? Kérdezte az indiai kísérőnk. Ugyanis egy ilyen ronda fadarabból készül a fahéj. A kemény fának lehántják a kérgét, és már készen is van a remek fűszer, csak némi reszelés szükséges. Az indiai fűszerültetvényen termesztettek még ananászt. Bármi meglepő, ez a gyümölcs nem fán nő, hanem bokron, tehát ananászbokrokat láthattunk. Bár látszólag sokat termesztenek belőle, valójában a legnagyobb bevételt itt Dél-Nyugat-Indiában a bors, a sáfrány, a fahéj, valamint a vanília exportja adja. 50 méterrel odébb sétáltam, majd újabb furcsa növényt láttam. Egy fa törzsébe szinte beleékelődött a kókusz nagyságú gyümölcs. Ez volt a jackfruit, vagyis Jakó bácsi gyümölcse. Ez a furcsa gyümölcs, a jackfruit, fehér, legalábbis belül, és nagyon sok fekete, apró magja van. Ezt a gyümölcset viszonylag könnyű leszedni. Mint említettem, a fa törzsébe ékelődnek szinte bele ezek a kókusz nagyságú jackfruitok. Az igazi kókusz szürete ennél jóval bonyolultabb. Ezt is bemutatták nekünk itt az ültetvényen. Ez úgy működik, hogy az indiaiak a két lábuk közé kötelet kötnek, és ennek a segítségével másznak fel a magas pálmafákra. A víz helyett a legtöbbször friss kókusztejet kínálnak a turistáknak és a vendégeknek. Persze nem csupán kivitelre termesztik az indiaiak a sok finomságot, hanem ők maguk is rengeteg zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak. Az indiaiak közül nagyon sokan vegetáriánusok, főleg itt Goa államban ezt tapasztaltam, rengeteg emberrel beszélgettünk, és mindenki mondta, hogy ritkán esznek húst, vagy talán sosem. Ha mégis húst esznek, akkor vagy csirkét, esetleg halat fogyasztanak. Hozzá szinte kötelező körisrist enni. A legtöbb étel Goában picit csípős, de van, amelyik nagyon. A számtalan fűszer szinte megbolondítja az ízlelőbimbókat. Nem véletlen, hogy a felfedezések korábban oly sokan keresték az Indiába vezető tengeri utat, hogy ezekhez a mesés dolgokhoz hozzájuthassanak. Hölgyeim és uraim, hamarosan a hírek után folytatjuk a világszámot, maradjanak továbbra is velem.